Kérem, lapozzatok a Bibliáitokban a Máté Evangélium a 27. fejezetéhez. A nagy hét egyik eseményéről olvassunk itt beszámolót. Utalni fogok mindenképpen a világvasárnapi eseményekre is a szolgálat kapcsán. Az alapigény, tehát a Máté Evangélium a 27. fejezet első versétől a 10. versig. Helyünkön ülve kövessük az Isten igét Bibliáinkban. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő, a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad ezt a templom kincseihez tennünk, mert vérdíj. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőjét, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. A sátán sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. Júdás életében döbbenetesen tükröződnek ezek a szavak, ez a gondolat. Az ördögnek a munkája teljesedett ki az ő életében, egészen a végig, az öngyilkosságig. A főpapok, ahogy olvastuk az írásban, reggel ismét összegyűltek, gyakorlatilag egy kilakadt pert tartottak, mert hát egész éjszaka arról beszéltek, hogy hogyan és mi módon fogják elítélni a názáreti Jézust, és hogy adják halálra. Hamis tanúkat állítottak, és az egész cirkusz már megkezdődik csütörtök éjszaka, de hát ugye a törvényesség látszatát fenn kell tartani, ezért összeültek reggel is, tartottak egy bírósági tárgyalást, és gyakorlatilag, amit már eldöntöttek éjszaka, ezt a döntést meghozták másnap reggel, figyelve az elvárásokra, és azt, hogy úgy tűnjön, hogy ez törvényes volt, amit tettek. Két dolog volt, amivel Jézus vádolták, és vád alá helyezték, és a két vád lényege az volt, hogy mind a zsidók törvénye szerint, mind pedig a római törvények szerint halálra adhassák. Azonban nagyon érdekes, amit mond itt az írás, hogy megkötözve vitték Jézus Pilátus elé. Sem a Getsemáné kertben, sem pedig a kihallgatás idején nem tapasztaljuk azt, és nem olvassuk, hogy Jézus bármilyen ellenállást is tanúsított volna. Megkötözni azt kell, aki elmenekül, vagy agressziótól kell tartani. Jézus nem akart, nem menekült el, sőt, még a tanítványainak is azt mondta, dobd el a kardot, aki kardot vesz, kard által vész. Tehát ő semmilyen ellenállást nem mutatott, nem volt értelme annak, hogy megkötözzék. Önmagában már a kötelék, amit ráraktak, az is a megtévesztésnek az eszköze volt, tehát azt üzenték Pilátusnak, meg a népnek is, hogy hát ez bűnös. Mi a bűnösnek látjuk, meg kell kötözni, veszélyes. A megtévesztés eszköze volt már maga a kötél is, amit ráraknak Jézusra. Tehát az első bűn, amit rá akartak Jézusra bizonyítani, az istenkáromlás vétke, a tárgyalás során erről olvasunk. Hamis tanúkat próbáltak állítani, azok egymásnak ellenmondtak, majd a főpap maga kérdezte meg, hogy valóban te vagy-e az Isten fia, te vagy-e a messiás, és Jézus mondta, hogy én vagyok, és meg fogod látni, hogy vissza fogok jönni az atyám jobbjáról, hatalommal és dicsőséggel. Ez volt a bűne Jézusnak, amivel vádolták. Ugye ez igazság volt, nem pedig bűn. A másik pedig a császár elleni lázítás vétke volt, amely miatt ugye próbálták rávenni Pilátust, hogy végeztesse ki. Pilátus előtt a következő vádak hangoznak el, ezzel vádolják, hogy félrevezeti a népet, ellenzi, hogy adót fizessünk, ellenezte Jézus az adófizetést? Mit tanított, mikor megpróbálták ebben elbuktatni? Ugye, fölvett egy pénzérmét, és megkérdezte, kinek a képhez? Mondták, hát a császári. Azt mondja, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené, akinek az adóval tartoztok, annak adjátok meg az adót, akinek pedig tisztelettel tartoztok, annak pedig adjátok meg a tiszteletet. Ugye külön választott az Isten tiszteletét a világi kormányzástól. Nyilván a rómaiak ezt összemosták, ezt tudjuk, Augustus császára kezdődik meg ez a fajta kultusz, de világosan helyre teszi ezt a dolgot. Aztán másik vád pedig, ami elhangzik, ez a Lukács 23.2-ben olvassuk ezt, hogy azt állítja magára, hogy ő a felkent király. Ugye ez volt az, ami gyakorlatilag a feleségárulás, a császári lázadás vétke volt. Jézus ilyen értelemben sosem nevezte magát földi királynak, sőt, azt mondja, hogy ha az én királyságom földről való lenne, akkor az én hadaim, katonáim harcolnának értem. Hát nyilvánvaló, hogy nem látsz itt hadsereget, akkor hol lenne az én királyságom? Az én királyságom mennyben van, nem földi. Az írásban a 94. Zsoltárban találunk három igeverset, amit látok is kivetítve, amely proféciaként elővetíti a Jézus perét és ítéletét. A Zsoltárok 94.20-21-22-ben a következőt olvassuk proféciaként. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélő székével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot ítéz elő. És itt a folytatás, az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ugye ez Krisztusra előmutató profécia, atyám kezebe teszem, a lelkemet imádkozik a kereszten is. A reggeli gyors kezdést az is motiválta, hogy a római hivatalnokok nap keltekor kezdték meg a munkájukat, tehát gyorsan reggel elkezdték a kirakatpert, azonnal vigyük át még a hivatali idő kezdetén Pilátushoz a názáreti Jézust. Ugye többször említem, és most is meg kell említenem, hogy a Biblia történetei, amik le vannak írva, ezek valóban történetek, azaz valóságosan megtörtént események. 1961-ben Cezáreában tartottak egy ásatást, ahol kiástak egy követ, amelyen föl volt írva Pilátusnak a neve. Tudjuk, hogy a római helytartónak a székhelye a római Cezáreában volt, és a nagy ünnepen, különösen húsvét, ami a zsidóknak legnagyobb ünnepe volt, és egyesek szerint akár több százezer vagy több milliós tömeg is összegyűlt Jeruzsálemben és környékén. Oda tette át a székhelyét a római helytartó, és az Antónia erődbe pedig megsokszorozták a katonai jelenlétet, amelyből rá lehetett látni az ünnepre, mert féltek attól, hogy lázadást szítanak a zsidók. Ugye lázongó nép volt, több forradalom is előzte ezt meg a évszázadok során a zsidóknál. És meg egyébként is voltak olyan pártok, akik a lázadást próbálták szítani, és Jézus is felhasználni erre a fajta lázadásra, és a forradalom által a zsidók királyságának eszközének látták őt is. Aztán, hogy ő, nyilván másik még aztán egyik érdekesség, érdemes vele picit foglalkozni, Nagy Heródes épített egy palotát, amelynek udvara volt a Gabata, ahol tartják a tárgyalást majd, és ebben a palotában lakott Pilátus, amikor ilyen ünnepekkor átköltözött Cezáreából Jeruzsálembe. A történetben azt olvastuk, hogy Júdás elment és felakasztotta magát. Igen, tehát el lehet jutni a keserűség, a csalódás, a kudarc élmények útján odáig, hogy az ember nem látja értelmét az életének, és a végső kétségbeesésben, kilátástalanságban, reménytelenségben azt az egyedüli megoldást látja, hogy kiszáll az életből, és öngyilkosságot követel. Júdást is idáig hajtotta az ördög. Mégis azt olvassuk itt a Bibliában, hogy Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélik, és megbánta tettét. Már-már azt mondjuk, hogy szegény Júdás. Hát öngyilkos lett, pedig hát bánta, amit tett. Csak hogy az eredeti szövegben nem bűnbánatról van szó, hanem azt olvassuk, hogy meggondolta magát. Tehát nem jött be amire számított. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én gondoltam. Vagy ahogy mi megbeszéltük, hogy lesznek. Ugye a főpapokkal. Nem erre számított. És mivel nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ő számította, ezért élte meg ezt a kudarcot, a csalódást. Nem gondolt, hogy ez lesz a vége, hogy ilyen súlyos lesz a következménye annak, amit tesz, hogy Jézus el fogják, halálra fogják ítélni. Tehát nem őszinte bűnbánatról beszélünk, hanem erről a meggondolta kifejezésről, és ezzel keverik egybe az ő bánkódása. Hogy hát ciki volt, ez így alakult. Nem tudom már megváltoztatni. Az emberek is eljutnak néha az életükben arra a pontra, amikor szembenéznek az, hogy elrontották az életüket, és nem tudom már megváltoztatni. És önmagában Isten nélkül nincs remény. Tehát nincs bűnbánat, nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs helyreállás. Nincs fölszabadulás a léleknek, csak Jézus Krisztusban. Pál apostol így fogalmaz a kétféle bánkódásról, vagy bűnbánatról. A 2 Korintus 7:10-ben ezt olvassuk. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, azaz bűnbánatot, bűnvallást, a bűnbocsánat elfogadását és szabadulást a bűnterhe alól. A világ szerinti szomorúság halált szerez, azaz milyen ciki. Most mit fognak mondani rólam? Hogy fogok a szemébe nézni a többieknek? Ugye Júdást körülbelül ezek foglalkoztatták. A világ, mit mondanak az emberek? Néhány embert az akadályoz meg a megtérésben, meg az odaszállásban, hogy mit fog mondani a családja. Mit fognak mondani a szomszédok? Hogy bolondnak néznek. De akit megragadott az Isten kegyelme és szeretete, az ezzel nem törődik. Mert örül és boldog, hogy Isten megbocsátott neki, és megszabadította, mert ő ezt átéli a szellemében, a szívében. Hitre jut. Üdvözítő hitre jut. És ez olyan csodálatos, éppen a idősek otthonában beszélgettünk erről, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy az emberben hit támad az örök életre. Vagy hit támad benne, hogy az Isten atyai szeretettel szeret és megbocsátotta a bűneimet. Hát, ha belegondolunk, ugye ez racionálisan nem lehet összerakni. Tehát igazán ezen gondolkodnánk, hogy az Isten, meg egyáltalán hol van az Isten? Na most akkor egyáltalán, ugye, mint Gagarin mondta, most felmesz az űrbe, és mondta, nincs az Isten sehol, mert nem találtam. Ugye kilőtték az űrbe, és orosz asztronauta most megbukott a kereszténység, mert nem találkoztam Istennel fönn az égben. Tehát nyilván a racionális, materialista gondolkodásmód az erre jut. De mégis, amikor az Isten igéje és szelleme által valakinek hit támad a szívében, és üdvözül, megszabadul, akkor olyan hit támad benne, ami meggyőzi az elmét, a gondolatait is, a valóságáról annak, hogy Isten engem szeret, Isten nekem megbocsátott, és feloldódik a lelkében a vádlás, a keserűség, a bánkódás, a bűnnek a terhétől megszabadul, és új és örök életre jut. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És ezt nem bemagyarázzák neki, hanem megszületik benne ez a hit. Ez egy csodálatos dolog. Beszélgettünk arról is az idősek otthonában, hogy mentek ki Jeruzsálemből Lázárhoz. És kérdezgették a zsidók, hogy te tényleg, te feltámadtál? Hát szomszéd, ez tényleg halott volt? Hát hallottuk, hogy 4 napig volt a sírban. Na, megnézzük a sírt. Itt volt? Ezen a helyen? Lázár, beszélj nekünk erről. És akkor ugye mondja az írás, hogy sokan Lázár miatt mentek ki Betániába, nem is Jézus miatt. Mert hát miért? Mert nem tudták elképzelni, hogy ilyen ez lehetséges. De nem, ez nem megtérés volt. Csupán nem tudták elképzelni, hogy létezik ilyen. És amikor az emberben megszületik ez az üdvözítő hit, akkor meg azt nem tudja elképzelni, lehet másképp is gondolkodni. Tehát oly természetessé válik az ember szellemében, szívében, hogy üdvösségem van, az a megszabadított az Isten engem, örök életem van, mint ahogy levegőt veszek. Így van? És ez egy csodálatos dolog. Tehát ez az Isten szerinti bűnbánat és megtérés, és a ciki, de gáz, hogy így történt. Elásnám magam, mondja valaki. Ha lehet, elbújnék mindenki elől, hogy ne is lássa, ne is találkozzak senkivel. Este megyek akkor is azon az oldalon a faluban, ahol nincs világítás. hogy ne lássanak. Ugye Péter szintén bűnbe esett, ugyanazon az estén, mint Júdás. Mit követett el Péter? Elárulta Jézust. Letagadta azt is, hogy ismeri. Káromkodott. Esküdözött. Hasonló szó a kettő. Tehát hasonló szó a kettő. Mind a kettőnek lehet fordítani egyébként az esküdözés, és káromkodást is lehet mondani. Tehát agresszíven, erősen próbálta, mint egy kocsis, mi mondanánk, ott meg azt mondja, mint a halász. Mint egy halászember, aki hát kicsúszott a számon. Tehát ez ugyanaz benne van a Bibliában, ez az értelem is. Hazudott. És mit olvasunk róla? Miután ez megtörtént? Keserves sírásra fakadt. Ugye? Tehát nem csak azt, hogy meggondolta magát deciki, hanem egyszerűen összeomlott. Szembesült azzal, hogy ennyi. Ennyi az erőm. Ez vagyok én. És hol talál feloldozást a lelkének Péter? A bűneire megoldást? Kinél talál megoldást? Jézus Krisztusnál, ugye, mert feltámadása után az Úr Jézus beszélget vele, és így áll helyre az ő élete. Így nyeri el az isteni kegyelmet, a megbocsátásnak az ajándékát, és az ebből való feloldását a bűnbánatnak, a bánkódásnak a szellemében, a lelkében, és válik egészségessé, lesz helyreállítva. Hol keresett megoldást Júdás? Hova ment? A kötélre, igen, utána. Hát a cinkos társaihoz ment. Hát visszament a főpapokhoz, hogy gyerekek, hát én ezt elszúrtam. És mit mondanak neki? Mi közünk hozzá? Azaz, hagyjál már bennünket békén. A te bajod? A te problémád? Ez a különbség, amikor Jézushoz megy valaki a bűneivel, az elrontott dolgaival, hogy az embereknél keres megoldást és megnyugvást. És sorolhatnánk az élet helyzeteket, amikor valaki kapcsolatról kapcsolatra vándorol, mert próbál elfogadás, szeretetet nyerni. Munkahelyről munkahelyre vándorol, mert próbál eredményeket elérni, fontosnak érezni magát. Júdás, a csalódása, a keserűsége beletolt a mélységbe, és ezt csak fokozta benne, hogy a cinkos társa is ellökik maguktól. Már nem kell lesz nekünk. Ugyanúgy használták őt, mint az ördög. Az ördög sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. Hogy mennyire a sátán maga volt, aki munkálkodott Júdásban, és használta, fölhasználta Júdás, mint egy bábot, a saját szabad akaratának megnyerése által, tehát Júdás döntésén keresztül. Szóval ugye János evangéliumában a 13-27-ben olvassuk, hogy akkor a falat után belement Júdásba a sátán. Közösséget élt meg a sátánnal. Péter apostol a názáreti Jézus feltámadása és megmenetele után a következőképpen emlékezik meg Júdásról. Az Apcsel 1:15-20-ban. Azonban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 fényi sokaság is volt velük együtt, és így szólt. Atyám fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ezután mezőt szerzett annak a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Nem lehet tudni, hogy miben halt meg, hogy megfulladt a kötélen, vagy abba, hogy széjjel szakadt. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, tehát mindenki tudta, hogy mi történt. Mindenki tudta, hogy pénzt kapott, azt visszaadták, és tudjuk azt is, hogy nem Júdás vette a mezőt, hanem abból a pénzből, amit Júdásnak adtak vérdéként, abból vásárolták meg ezt a mezőt. Mindjárt még visszatérünk, hogy milyen álságos, képudató, álszent dolog volt ez, amit a főpapok tettek. Közismertés vált az Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt maguk nyelvén vérmezőnek, azaz vérdíjon vásároltnak. Tehát az egész nép tudta, hogy ez abból a pénzből van ez a temető vásárolva, amit Júdásnak adtak azért, hogy járulja a saját mesterét, és visszaadott a papoknak. Ők temetőnek nevezték a papok azt a helyet, nem pedig vérmezőnek. A nép kezdte vérmezőnek nevezni, mert mindenki tudta, miről van szó. És hát ezek elő szégyelte Júdás magát, meg próbálta titkolni, hogy mit tett. Végül mindenki tudta, élhetett volna, és feltámadása, Jézus feltámadása után rendezhette volna az életét. A Zsoltárok 41.10-ben és 69.26-ban van leírva, amit Péter apostol itt említ, Dávid király proféciája kapcsán. A Zsoltárok 41.10-ben azt olvassuk, még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Legyen pusztává szállásuk, sátraiknak ne legyen lakója. Hát temető lett, ugye? A föld, amit vettek ebből a pénzből, élő nem lakott ott. És ezért mondja a názáreti Jézus a János 8.44-ben, hogy az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva, a hazugság atya, nincs benne semmi igazság. Júdás ugye visszavitte a 30 ezüstöt, megbánta, meggondolta magát. Már nem érte meg a 30 ezüst azt, amit ő gondolt, hogy megéri. Az ember lelkében átél nem is ilyen szinten hasonlót az életében, ha nem figyel oda. Az ember elkezd valamit kívánni, valamit nagyon szeretne, és vágyik rá. És a vágy, a kívánság annak értékét, amire vágyik az ember, az a mit fog tenni az értékével? Strófolja fölfelé. Minél jobban vágyik valaki egy dologra, a szemében annak az értéke egyre nagyobb lesz. Minél több dolgot kap meg az ember a vágyaiból, és tud elérni, annál kiskorúbb lesz, és annál függőbb lesz a javaktól, amit megszerzett. Ezt a jóléti társadalomban tudják. Ezért próbálnak tömegeket létrehozni, akik mindent elérhetnek küzdelem nélkül, hogy függőségbe kerüljenek a javakat osztó hatalomtól. Éretlen tömegek, akik nem tudnak nemet mondani, nem tudnak várni. Sokkolt engem, hogy Ausztráliából a fiatalok elköltöznek munkát vállalni. Sokkolt az, hogy Németországból a fiatalok elköltöznek mondjuk Amerikába munkát vállalni, a jobb és magasabb jövedelmek reményében. Beszélek apákkal és szülőkkel, akik beszélnek a gyerekeikről, hogy hol élnek most. És látom a könnyes szemeiket. És feltenem a kérdés, hogy miért alakult ez így? Mit adtak tovább? Mit adtak életpéldaként a gyerekeik elé? Szóval a kívánságnak a természete az, hogy megnöveli annak árát, vagy értékét, amit kíván az ember. Aztán, amikor megszerzi kapcsolatot, szemét, tárgyat, pozíciót, anyagi javakat, akkor mi következik? Hát egy rövid öröm, igen, hogy megszereztem, aztán először a kiábrándulás, ugye? Tehát, hogy a csalódás. Némelyekben egyenesen megjelenik az utálat, mikor egy testet megkaptak, itt nagyon kívántak. Hogy megszereztek javakat, és nem adta azt a fajta sokat, amit reméltek és vágytak megszerezni. Megjelenik benne a csalódás. Júdás úgy az jelennek. Ő nagyon vágyott 30 ezüst. Hát az én lóvém, abból földet veszek. Családot alapítok. 30 ezüst? Egy munkásnak 4-6 havi bére. Hát az ennyi, hogy itt elárulom Jézus, ennyivel megkeresetek itt 1-2 milliót, vagy 1 millió, 1,5 millió, tehát ide a zsebembe. És amikor megvolt, akkor már azt mondta, hogy én nem is gondoltam, hogy ez csak ennyi lesz. Nem is gondoltam, hogy ez csak ennyit ér az életben. Jakab beszél erről ugye a spirálról, a kívánság spirálról. Azt mondja, nem mondja senki, hogy amikor kívánságbe esik, hogy az Isten kísért engem. Az embert, mikor megkeresi a kísértő, és megkísérti pozícióval, javakkal, olyan dolgokkal, amiktől azt hiszi, hogy boldog lesz, az ördög a saját kívánságainkon keresztül jön. És figyeli az életünket. És megkeres bennünket ott, ahol látja, hogy kísérthetők vagyunk, és felkínálja. És a balga ember engedi, hogy játszon a szelleme, a szíve, a lelke ezekkel a dolgokkal, hogy fokozódjon benne ez a vágy, ez a kívánság, és ennek a következménye az, hogy Jakab azt mondja, megfogal benne a vétek, ez a kívánság gyökeret, mert megfogal benne, és bűn szül. És a bűn pedig kiteljesedve nemzi a halált. Látjuk Júdásnak az életében. És mennyire ott van a mi életünk körül is, szüntelenül ez a kísértés. Emberek elhiszik, hogy a munkahelyi karriert építenek, és elérnek bizonyos munkahelyi pozíciókat, akkor lesznek valakik. És elfelelkeznek arra, hogy milyen árat kell azért majd fizetni. És akkor elérik, és fizetik az árat, eljutottak oda, ahova szerettek volna, akkor szembesülnek azzal, hogy ez nem is biztos, hogy annyira jó nekem. Ezért mindig sokkal fontosabb egy hívő embernél, hogy minden vágyát és minden kívánságát az Isten kezébe tegye. És azt mondja, Uram, vizsgáld meg, hogy azok a motivációk, azok a vágyak, amik benne vannak, azok az életemet előre viszik-e. Ne engedd, Uram, meg semmi olyan dolgot az életemben, mert ez is egy furcsa, hogy ne engedd meg, de tegyük be, hogy lelki kiskorúságban élő keresztényeknél ez még oké. Mert zárd be, Uram, az ajtót előttem. Tehát ez olyan dolog, tehát akkor ne is döngesd. Érted? Tehát, hogy ne menj el az ajtóig se, hogyha az Isten azt mondja, hogy nem az az út, ami járnod kell. Nem tudom, értitek, hanem nem baj. Imádkozzunk érte, hogy megértsük. És Isten kezébe tenni, és az értékrendet igazítani az igéhez, és azt mondja, Uram, nem kell semmi, ha ezt tőled távolabb visz. Johnny-t szoktam példaként említeni, akit hallottam egyszer élőben beszélni, és azt mondja, hogy és többször említettem őt már itt, hogy egy tolókocsis lett, és így tért meg, hogy fiatal lázadóként sziklára ugráltak a fejest egy tenger részbe, és beütött a gerincét egy szikla, a sziklába a víz alatt, és lebénult. És ez a baleset által jutott közel az Isten, és így tért meg, és született újjá. És azt mondja, így mondta ő, hogy jönnek hozzá aranyos keresztény testvérek, lelkipásztorok, és mindenki mondja, hogy imádkozhatunk, érted? És mondja, hogy megengedi, hogy imádkozzanak, érted? Mert persze, hát Isten hatalmas arra, hogy ki emelje a tolószékből, és meggyógyítsa őt. Azt mondja, belül ő meg úgy imádkozik, hogy Uram, ha nem foglak annyira szeretni téged, mint most, ha nem élek olyan közel hozzád, mint most, mert most minden, hogy felkelés, a fésülködés, mindegyes dolog, amit teszek, az hozzád köt. Ha nem foglak ennyire szeretni egészségesen, mint így betegen, akkor inkább én beteg maradok. Azt mondja, ő így imádkozik magába belül. Értitek, hogy miért mondom az ajtót? Hogy zárd be az ajtót, meg nyisd ki az ajtót? Téma, hogy ez mennyire kiskorú? Igazán azról szól, hogy én vágyom ezt nagyon. És a felelősséget ráteszem az Istenre. Hát kinyitotta az ajtót, ő baja. Hol van megírva a Bibliában, hogy az Isten minden meg fog akadályozni az életünkben, ami rossz? Ezt hol olvasod? Hova megél a Bibliában, hogy a hívő vagy, akkor te nem hozhatsz rossz döntést, mert az Isten azt keresztbe fekszik az úton, és akkor, ha még így is lenne, átlépnéd. Tudom, hogy képzavar az egész, tisztán vagyok vele, már méreteket tekintve is, de a példázat miatt. Tehát Jakab beszél erről a spirálról, és látjuk, hogy hova jutott Júdás, a 3 év alatt. És nem egyik pillanatra a másikra történik ez vele, hanem 3 év alatt lett ilyen módon függővé a pénztől, az anyagi javaktól, és arra gondolt, hogy ettől lesz ő valaki. Ki fog nőni, tehát kicsit kilép, egy egzisztenciális lépcsőt fog ugrani, és akkor ezzel most ő. Azt mondja, állami Jézus, hát most mi van, legfeljebb, akkor itt úgyis mindig messiás akart lenni, most legalább megválasztják. Vagy ki tudja, mit gondolt, ezt nem tudjuk meg egyébként, ez már mind fantázia. Csak ezt most egy kicsit olyan kedvesebben mondta, hát börtönbe zárják, hogy megverik, azért azt nem gondolt, hogy kivégzik. Úgy tűnik legalábbis. Visszavitte tehát a 30 ezüstöt, mert hát nem hozta neki azt az örömöt, amire számított, csalódott. Júdás ugye mondta, hogy vétkeztem, ártatlan vért árultam el, de nem helyén, nem oda ment, ahol ezzel menni kellett volna, hanem cinkos társaival próbálja rendezni a dolgot, ők gúnyosan, közömbösen visszavágnak, mi közünk hozzá a te dolgod. Ezzel a cinizmussal és gyűlölettel, amivel találkozunk a főpapok életében, ezzel a cinizmussal és gyűlölettel tekintett a sátán a főpapokra is. Ők azt hitték, hogy használják Júdást, holott őket ugyanazt használta, mint Júdást. Tehát ugyanúgy a sátán eszközei voltak, mint Júdás, és ők azt gondolták, hogy ők vannak a nyerekben. Mert fizikailag, természetes szinten úgy tűnt, hogy ők vannak hatalmi pozícióban. Holott messze nem, akinek adták szívüket, annak céljaira lettek felhasználva a sátán által. Egy érdekes gondolat támad bennem, amit vizsgáltam, meg vizsgálok magamban is, és csak néhány dolgot fogok ebből elmondani, aztán szabad lelki gyakorlatként mindenkinek javaslom. Szellemi gőg. Ugye mondják ezek a vallási vezetők, hogy mi közünk hozzá a te dolgod. Hát nincs közük hozzá? Hát dehogy nincs. Hát mégis kifizettek a 30 ezüstöt. Hát ők nem. Tehát ugyanígy részesei voltak a dolognak. De milyen arcátlan dolog ez, ugye, hogy a felelősséget egybe odalökik Júdásra. Hogy te bajod. Nekünk ezzel nincs dolgunk. Mit gondoltok, mi jellemző a szellemi gőgre? Hozni fogok elég sok mindent majd mindjárt. De ti mit gondoltok? Nagyon jó, ugye a gőggel kapcsolatban egyből asszociálunk a felfúvalkodottságról. Ugye mit jelent a felfúvalkodottság? Valaki nagyobbnak próbálja magát mutatni, mint aki. Többnek próbálja magát bemutatni, mint ami. Szellemileg nagyobbnak, érettebbnek próbálja bemutatni, mint ami. Másnak akar látszani, mint ami. Aztán cinizmus a szellemi gőgre jellemző. Hát ugye látjuk is ebben a mondatban. Ez egy vércinikus mondat. Irgalmatlanság. Aztán a empátia hiánya. Be van szűkül arra, amit ő gondol. Ő értékesnek tart. Felsőbbrendűnek érzi magát. Furcsa ez a dolog, mert talán ez a bűn az egyike azoknak, amelyek úgy meg tud bújni a hívő ember életében, hogy nem vesz észre. Láttam valakit ma vasárnap dolgozni. És mivel erre készültem, figyeltem benne magamban a reakciót. És borzasztó volt. Arra gondoltam, hogy milyen hitetlen ez az ember. Vasárnap dolgozik. És egyből fülön csíptem magam, hogy ez milyen gondolat. Tehát, hogy tényleg így kéne gondolkodjak a nem hívő emberről, aki vasárnap is dolgozik, hogy hát én, aki gyülekezem, hát én csak tudom, megszégyeltem magam. És akkor inkább ugye mit kéne ehelyett, hogy mi a Krisztusi? Hát imádkozni érte, hogy megtérjen. Szerintem ez a legolcsóbb dolog, de még ezt se csináljuk sokszor. De fontos. Aztán... Nem? Szeretjük mondani imádkozni, de nem is szoktunk egyébként, ezt sokszor nem tesszük, csak mondjuk, hogy jó. Tisztelt a kivételnek, de azt gondolom, hogy ha komolyan vennénk az imának a súlyát, szerintem meglátszana exponenciálisan a szellemi életünkön, de néha azt gondolom, hogy szépen elalszunk ezen a területen is. Imádkozunk, aztán elfelejtjük. De magamról is beszélek, mert hát nem történt semmi. De ki mondta, hogy két imádság után fog, vagy hogy nem kéne se hordozni egy lelket, egy életet sokáig. Na aztán. Hát segíteni neki például, egy olyan vasárnap feltétlenül, de fölkínálni neki, hogy látom, hogy vasárnap is kénytelen vagy dolgozni, nem tudsz pihenni, figyelj, holnap délután átjönnék, segítek én ezt el. Egy órám lesz. Hát nyilván az, hogy állatoknak inni, adni, meg etetni, stb., de ez nem olyan munka volt. De nem mentem fel magam. Csak igazán, hogy ezek a vallási gőgjeink, amelyek a magunk szemében feljebb tesznek bennünket a másik embernél. Hát a másik helyes gondolat, miért én mit csináltam az Úr nélkül? Ja, a szombati buli után éppen pihentem délig. Hát ez se nevezhető az Úr szerinti vasárnapnak, nem? Ugye? Tehát, hogy akkor a Krisztus nélkül, akkor végül is én hol lennék? Hát, vagy még rosszabb. Ha lennék egyáltalán, ahogy éltem. Értjük, igaz, hogy az evangélium a kereszt szemszögéből vizsgálni az életet, az embereket, és az ember lelke, szíve meglágyul. És nem a lágyság, a finomság a szellemben, a szívben, az nem a bűnnel való egyetértés jelenti, hanem könnyüllet egy másik ember felé. A gőg, az, ahogy mondtátok, kemény, büszke. És nagyon sumák dolog. Én most nagyon brutálisan vizsgáltam magam ebben a dologban. Úgyhogy a szellemi gőg azt ígéri az embernek, hogy a megszentelődés gyalupadján feküdve a gyalu alatt, ez elkerülhető, és enélkül is lehet valaki nagyon jó hívő. A gyalu nélkül, a gyalut ismeritek, ugye, amikor a fát aztán nagyba söndörödik le róla a fa, szilánkos fa rész, míg aztán az úgy be nem simul. Tehát a szellemi gőg ezt ígéri. Hogy van egy olcsóbb útja is annál, hogy te komoly hívő legyél. Ehhez magadat komolyabbnak kell gondoljad. És ha komolyabbnak gondolod magad a másiknál, végül is ma az is vagy. Hamis szellemi felsőbbrendűség, egyfajta hamis hit, az ember elhiszi külön másoknál, előrébb tart a szellemi életben, mint azok. Mindez pedig olcsón a megszentelés gyalupadját kikerülve kínálja a hamis szellem, egy hamis szellemiség. No, mi jellemzi a szellemi gőgöt? Nem a teljesség igényével, de elég sok mindent hoztam. Írogattam itt. Az egyik oldalon ugye a szellemi gőg van, a másik oldalon a krisztusi lelkület. A szellemi gőg. Külön vagyok, gondolkodásmód. Ugye szentebb vagyok, vagy családosként, a mi gyermeknevelésünk biblikusabb, mint annak a másik keresztény családnak. Na, akinek gyereke van, ki az, aki még nem gondolkodott így? És még emellett meg is veregette a vállát. Tehát mi jobban tudjuk altatni a gyereket. Tehát az, ahogy mi altatjuk, tehát az úgy kéne. A mi életritmusunk, na, az a non plusz ultra. Hát ezért a mi gyerekeink sokkal szentebbek, mint a sok bűnös gonosznak itt. Finom, igaz? Finom. A mi kapcsolatunk, hát na az, szóval, hát... Igazán erről példát lehet venni. Miért nem a Jóisten kegyelme, hogy még együtt vagytok? Aztán ugye ennek ellenpontja, más magánál különnek tart. Azaz a másik emberben az értéket keresi. Igaz? Ez a krisztusi lelkület. Aztán a szellemi gőg jellemzője, hogy elszigetelődik másoktól. Miért? Hát ő különb, nem? Tehát nem szennyezi be magát ilyen bűnös emberekkel. Legdurvább, mondjuk ez üregeten belül történik. Tehát szellemi kasztok jönnek létre, és egyes emberek azt gondolják, hogy ők másoknál, hát sokkal komolyabb hívők, hát nem is imádkozok ilyen emberekkel, hát engem szellemileg ez lehúz. Aztán elszigetelő a gyerekeit a másoktól, mert hát azok rossz hatással vannak az enyémekre. Ne játszoljuk, ne beszélj. Hát akkor karanténba kéne tenni a gyereket, mert a világban fog élni. És nem lehetőség ez, hogyha valakinek a gyerekeire hatással egy másik gyerek, megbeszélni vele, hogy figyelj, lehet, hogy neked kéne hatásani rá. Imádkozzunk érte. Azért a gyerekért. Vagy tényleg, miért történt ez? Tehát értelmezni az életet. Nem esély erre, hogy tudatossá neveljük és segítsük őt? És felépüljön benne egy megértés? Hát a legegyszerűbb dolog a szeparálás. Hát vonuljunk ki a világból, ugye mondja Pál, de ezt nem ezt mondom nektek. Hát azt mondja, igazán gyülekezetben kell rendet tartani, nem a világ paráznáitól, mondtam, hogy tartózkodjatok. Aztán ennek ellenpontja, az elszigetelés ellenpontja az élő közösség építése. Nyitott az otthonom először a testvéreim felé, ahol építő, kölcsönösen építő módon vagyunk együtt. Nem sülve-főve, hanem alkalmanként találkozunk, megosztjuk egymással magunkat, nem a harmadikat beszéljük ki, és ezáltal is szellemi gőgünkbe felsőbbnek érezzük magunkat, na jól megbeszéltük azt a harmadikat, hogy mennyivel jobbak vagyunk nála. Igaz, mennyire jellemző az ember lélekre, romlott bűnös természetünkre, hogy szeretjük magunkat így fölemelni, kiemelni. Aztán megnyitja otthonát testvérei, majd az Isten keresők felé. Keresi a kölcsönösen építő közösségnek a lehetőségét testvéreivel. Ez a krisztusi lelkület. Aztán a gőg. A szellemileg gőgös embernek a közelében nem jó lenni. Nem érzed jól magad a társaságában, mert ugye nyomaszt, fullaszt. A krisztusi lelkületben járó ember társaságát meg szeretik és keresik az emberek. Aztán a szellemi gőgben, betegségében szenvedő ember lenyomja a másikat, hogy azon ezáltal maga többnek tűnjön. Hát ezért szoktak az emberek panaszkodni meg szidni másokat, mert ezáltal a lelkükben kompenzáció jön létre, hogy ők különbek. Tehát tudat alatt is kompenzálják a saját kisrendűségi érzésüket, hogy na hát látod, milyen rossz ők? Hát akkor én, de csak jobb vagyok, nem? Még Istennel kapcsolatban is szólták azt, hogy térjél meg a bűneiből. Miért? Hát nem vagyok én. Hogy, hát vannak nám rosszabbak is. A krisztusi lelkület emeli a társait. Aztán a szellemi gőg a felelősséget áthárítja. Azért vagyok ilyen, mert te ilyen vagy. A világ ilyen. Ti ilyenek vagytok. Ha ti nem ilyenek lennétek, én se lennék ilyen. Azért volt rossz a gyerek, mert rossz hatással voltak rá. Aztán a krisztusi lelkület a bűnös emberi természettel szembesül, felismeri. Magára, családosként, házastársára is, gyerekeire is úgy tekint, mint akik nem tudnak ember erőködéssel megváltozni. Csak akkor, hogyha megtérnek és újjászületnek. Tudja, hogy a kisgyermeke még utánoz. Egy kisgyermektől nem lehet várni élő Isten hitet, mert egy kisgyermek még azt sem tudja, hogy ki az Isten. Ő utánoz. Nekem az Isten te vagy, a szülő. Ezért nem találsz a Bibliában sehol a kisgyermekek megtérését. A kisgyerekeknek a hite bontakozik a mi evangéliumi életünk által. Látnak dolgokat. És vagy diszonanciát lát, ütközik benne, hogy a valóság meg a beszéd, és ezáltal lázadóvá lesz, mikor tinédzser lesz. Vagy mikor tinédzser lesz, és önálló Isten hitre képes lesz a lelke szelleme, fel tudja fogni, elvonatkoztatva ki az Isten, már nem csak az, amit mondanak a szüleim, meg lát a gyülekezetben, meg a felnőttekről, hanem már személyesen alkalmassá válik a fejlődés, a személyiség fejlődése révén, hogy Isten bekódolta, megalkotta, hogy Isten fölfogja, hogy Isten egy szuverén, külön személy, és ahhoz én kötődhetek, akkor választani fog. És azt fogja mondani, hogy akiket én láttam, hogy akit én láttam, hogy szüleim szeretnek, én is meg akarom ismerni őt. Mert számomra vonzó. Nem egy tiltás halmaz, hanem ő a szíve győzi meg. És nem azt mondja, hogy ne csináld, hanem azt mondja, hogy figyelj, ennek ez a vége, ennek meg ez. Válaszd ezt, mert ez jó. A szellemi gökben szenvedő nem tudja a gyerekét hitre nevelni, mert folyamatosan küzd ezzel a hamis, gyötrődő lélekkel. Olyan furcsa, a szellemi gőgben még a jónak látszó dolog, és amit jónak gondol, nem támogatja a Szent Szellemet. Egy frusztráltság, egy nyomott lelki békétlenség jellemzi a szellemi lelki gőgben szenvedő embert. Üzöttség. Aztán az ítélkező lelkület helyett, ugye, a kézdősi lelkület megbocsátása kész. Szintén az ítélkezésnél maradva, kegyetlen ítélkezés helyett a Krisztusi lelkület az Isten keresése szorultságot és az Istenre szorult állapotának beismerését tartalmazza, és el is fogadja azt. De az ítélkezésnek nem az ellentetje, hogy nem ítélkezek, hanem az ellentetje az, hogy fölismerem, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. És hogy Isten kegyelméből élek, ez kiveszi az élét az ítélkezésnek, mert hát így tekintek másra is. A szellemi gőgben szemüremben azt mondja, hogy a legjobb, amit és ahogy én teszem. És ugye beszéltem néhány aspektusából az életünknek, hogy hányszor megkísér bennünket ez, mikor nézzük egymást, hogy na az a jó, hogy én beosztom mondjuk az időmet. Vagy hogy tervezem a dolgaimat. Hát a komoly hívő lenne mindig csinálná, nem? Hát így nyilvánvaló, csak én vagyok a komoly hívő. Nem így van. A krisztusi lelkület mások tetteit önmagukhoz, szellemi-lelki érettségükhöz méri, de legfőképpen az élő igéhez, nem pedig a törvénybetűjéhez. Krisztus példájához. Aztán a szellemi gőgben szenvedő ember rossz indulatú mások irányában. A krisztusi lelkület jó indulattal tekint másokra, jót feltételez, jót remél, jót vár, jót kíván. A szellemi gőgben lévő ember önmagához mér. Ő a mérce. A krisztusi lelkület önmagát először, de másokat is, az élő igéhez méri. Nyilván akkor létrejön benne a deficit, és hát egyből kegyelembe szorult állapotban találja magát. A szellemi gőgben szemben ember nagyfokú cinizmus jellemzi. A cinizmus nem feltétlenül a szellemi gőgnek a jele, én is hajlamosak a cinizmusra. De van ez a személyiségi jegy, ami azért családban elviselhető és vicces, és van az a fajta cinizmus, ami ez a felsőbbrendűség van benne, ez a kioktató cinizmus, vagy ez a leuraló cinizmus, vagy magát a másik fölül helyező cinizmus, ugye erről beszélek én. A krisztusi lelkület őszintén képes együtt érezni másokkal. Aztán a mások gyengeségeire önmaga kiemelése érdekében mutat rá a gőgös ember. A krisztusi lelkület szeretett kapcsolatok útján kész segíteni másoknak, felismerése jutni és változni az élő ige alapján. Már utolsó szlájt, azt mondom, nem, lesz egy satöbbi mindjárt, és akkor lehet folytatni. A nagyfogú cinizmus, ugye ezt mondtam, aztán mások gyengeségeit önmaga, aztán szellemileg ugye éretlen szeméről beszélünk, a szellemi gőg állapotában lévő embernél kiskorú, ugye nem, a kegyelemben nem tud fölnövekedni, megerősödni, a Krisztus ismeretben, a kegyelem ismeretében nem mélyült el. A krisztusi lelkületre szellemi érettség felé halad, tehát tudja, hogy még nem érte el a csúcsot, hanem van még mit munkálni az Istennek az életében, van még mind változtatni és változni. Ezért szellemében nyugodt, nem frusztrált. Ez nem a hamis megelégedettség, hanem az Istenre utalt állapot, hogy Isten munkálkodik az életemben, és haladunk. Eljül a kettőre, kettőre, háromra, abban a tempóban, hogy én. Bennem munkálkodik az Isten. Én nem vagyok te nem vagy én. így hallottuk a múlt héten is. És mindez Krisztus kegyelme által működik az életében. Satöbbi, most jön a satöbbi. És három pötty. Csendesedjünk most el. Elképzelhető, hogy valaki van ebben a teremben, aki magára ismert, rajtam kívül. A názáreti Jézus virágvasárra bement a templomba, és kihaigálta onnan, ami nem odavaló. Kímélet nélkül, radikálisan és határozottan. Így van. A názáreti Jézus Krisztus ugyanígy be akar lépni a testünk templomába, amely a Szent Szellem templomba, és ki akar onnan haigálni mindent, ami nem odavaló, ha nem tiszteli az Istent. A szellemi gőgöt is. Egyetértünk? Szeretném most elcsendesednénk, és ki vinni a saját életét az Úr elé, és kérni az Isten kegyelmét. Uram, bocsáss meg nekem. Így vagy, úgy vagy, amúgy. Érint vagyok ezen a területen. Szabadíts meg. Taníts engem. Formálj. Milyen jó, hogy nem a Júdás állapotában vagyunk, igaz? Hanem jöhetünk Péterként, ha tényleg fáj ez, és Isten rámutatott az életünkben dolgokra, hogy megtérjünk ezekből, és tudjunk áldással lenni Isten kezében, a testvéreink gyülekezetben, a közösség számára, a családosokként, a családunk számára, a környezetünk számára. Amen. Csendben magunkban imádkozzon most. Ámen. Ámen. Jó az Úr. Egy utolsó gondolatsor lesz még az ige szakasz tanulmányozásához. Ez az álszentség témaköre, ahogy ez megjelenik ezekben a vallási vezetőkben, és a vallásos szívben, életben. De mindenképpen reménység igével fogjuk befejezni. Azt mondják ezek a főpapok, nem szabad ezt a pénzt a templom kincseihez tenni. Mert hát a templom kincse a szent. Miért nem onnan vettétek? Hát onnan vették, ahogy megvesztegették Júdást. Akkor ez nem volt tisztátalan, igaz? Amikor vérdíjat fizettek, tehát halára kértek valaki, adja halára, akkor az nem volt tisztátalan. Milyen álságos dolog. Az álságokat, az álszentséget csak fokozta, hogy mit vásároltak ebből a pénzből. Egy temetőnek való földet. Kinek és kiknek volt a temetője ez a föld? A pogányoknak volt a temetője. Két dolgot tudnunk kell. A zsidók számában a temető is, és a pogány ember is tisztátalan volt. Mi olyan szentek leszünk, hogy ezeknek a tisztátalan pogányoknak veszünk belőle temetőt. Hát ezt a pénzt csak arra lehet használni. Ezt fog tetszeni az Úrnak. Ugye émelyek a gyomrod, nem? És ki kívánkozik az ebéd? Nem szeretnék durvábban fogalmazni. Milyen undorító az álszentség. Vették a 30 ezüstöt, azt mondja az írás, a felbecsültnek az árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek. Zakariás proféciái csengenek vissza ezekben a mondatokban, nem is tudják. Saját szájukkal mondják ki a több száz éves proféciákat, és saját szájukban elevenedik meg az Isten kijelentett szava, hogy így kell beteljesedni. Tudatlanul, a gonosz eszközeiül, mégis az Isten igazságát és Isten igéjét mondják ki. Sajnos vesztükre. Ugye a 30 ezüst 120 dénár, mint mondtam, 4-5 havi bére egy munkásnak. És több minden van az Ószövetségben magára 30 ezüstről. Ugye rabszolgát lehetett, vagy rabnőt lehetett venni ennyi pénzért. Ez volt a rabszolgának az ára. És Zakariás pedig arról beszél, a Zakariás 11-13-ban, az Úr pedig ezt mondta nekem, dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogd tehát a 30 ezüstöt, és dobd az Úrnak a kincsei közé. Zakariás által azt mondja Isten igéje, hogy a nép a szövetségemet és engem a szövetség Istenét 30 ezüstre becsül. És a prófétai képben bele kell dobni ezt a Isten megvető pénzértéket a templom kincseire, és ezt veszik ki ezt a pénzösszeget Júdás megvesztegetésére. Nyilván ez a prófétai szavak, nem fizikai valóságban történt ez meg, bár lehet, hogy a proféták gyakran gyakorolták ezt is, hogy ott van egy profécia több száz évvel Jézus keresztre feszítése előtt, megtörténik, dobd a templom kincsei közé, ennyire becsültek engem, és tényleg ennyire becsülték Jézust. 30 ezüst. Ez döbbenet. Hogy hajtják végre Isten profétai szavát a saját kívánságtól űzve hajtva törve előre. És azt mondja az írás, hogy odaadták a fazekas mezőért, ahogy megparancsolta nekem, mármint Jeremiás prófétának az Úr. Jeremiás, ki vannak írva az igék egyébként, Jeremiás 19:1-13, Jeremiás 18:2-12, és 32:6-9-et javaslom tanulmányozni ebben a témában. Ott ugye az ítélet, Isten ítéletének völgye, az öldöklés völgye, amely talán felsejlik Ezékiel prófétánál, a csontok völgyénél, amely talán azonos azzal a helyel, ahol a babiloni királlyal történik ütközet, Jeruzsálem ostrománál, és pusztulnak el sokan. Ez csak ízlelgetjük. De mindenképpen Jeremiás prófétára utal a Máté, amikor megemlékezzük erről az eseményekről. Végül pedig Jeremiásnál szintén találunk egy földvásárlást. Jeruzsálem ostrom alatt van, és közel ahhoz, hogy elbukjon, elessen. Nabukodonozor babiloni király már az első transportot, a nemeseket, ugye Dánieléket elviszi Júda földjéről Babiloniába, és nem sokára el fog bukni Jeruzsálem, és tömegeket deportálnak Babiloniába, 70 éves babiloni fogságra. És miközben az ostrom zajlik, és Jeremiás világosan prófétál arról, hogy ha meg nem tértek, akkor elbukik a város, és elvisznek titeket. Ugye Citkijá is, és a királyok ellenállnak, és nem térnek meg, elégetik a proféciát, amit odaad nekik Jeremiás, és gonoszul cselekednek, belelobják a ciszternába a Jeremiást, és sorolhatnánk, mennyi sok gonoszság van. És akkor Jeremiásnak mondja Isten igéje, figyelj Jeremiás, mindjárt el fog bukni ez a város, mindenkit deportálnak, te meg vásároljál pénzen földet. Az unoka testvérettől vedd meg a földet. És akkor tényleg jön a nagybátyjának a fia, az unoka testvér, és mondja Jeremiásnak, hogy Jeremiás, nem veszed meg az én földemet, rendes unoka testvér, igaz? Tehát semmi jó kilátás nincs, a föld értéke biztos lefele fog menni, háborús időben ugye az ember ugye értéktelenik. A legjobb azt, hogy a kis lóvél zsebemben van. Jeremiás, te úgyis annyira hívő vagy, te leszel olyan bolond, hát ha megveszed. Jó indulatú unokatestvér, igaz? Szeretetteljes. És akkor azt mondja a Biblia, hogy Jeremiás felismerte az Úr beszédét abban, ahogy ez a csibész unokatestvérje beszélt vele. És felismerte, az Úr azt mondta neki, hogy vedd meg ezt a földet. És pecsételd le, rád be a szerződést, pecsételd le, hogy hosszú ideig megmaradjon, hogy értse ez a nép, és lássák, hogy lesz még itt házépítés. Lesz még itt mennyegző. Lesz még itt öröm. Hogy nem ez a vége a történetnek. És milyen csodálatos a húsvéti üzenet. Hogy nem ér véget a szörnyű tárgyalással, az álsággal és a gonoszsággal és a kereszt halállal, mert diadalmas feltámadás van, a 40 napi megjelenés van, a mennybe menetel van, és a reményteli visszajövetel van, és hogy mondtam, az örök élet reménysége, a bűnbocsánat kegyelmének tapasztalata, Isten atyai szeretetének átélése, mint lehetőség és ajándék van. Valahol ez a földvásárlás, ez a temetővásárlás, a Máté szerint valahol bele van az evangélium. Nem gondolták, nem tudták, fogalmuk se volt, de Máté valahol utal rá, és érezhetjük benne a jövőt. Hogy nem temetőt vásárolnak, hanem élet lesz. Élet lesz a halál helyén. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyen szabad a szívünk és szellemünk. Érezzük meg a Krisztus kereszti által a reménységet, a bűnbocsánatot, a szabadulás, az örök élet evangélium üzenetét, és ragyogja be az életünket. a keresztről jövő reménység és üzenet Krisztus feltámadása által, és minél többekkel osszuk ezt meg, akik körülöttünk élnek, vezessen bennünket a Szent Szellem, és minden emberi erőködés, vallásos erőködés nélkül szabad szívvel figyeljünk oda az Úrra, és munkálkodjunk vele. Amen. Amen.